A mai alkalomnak a témája az az lenne, én azt a címet adtam neki, mégis ez is egy bizonyságtétel lesz, kicsit tágabb értelemben, hogy hogyan látok én bizonyos dolgokat. És a címe az ezen belül az lenne egy nagyon fantázius, hogy találkozásom az úgynevezett karizmatikus mozgalommal, a karizmatikus kérdésködnek a meglátása az én szemszögemből, és ez egy nagyon izgalmas készített, a Fuhától hoztam meg a Madival, meg sokakkal beszélgettem már erről a kérdésről, és régóta foglalkoztam, hogy ezt hoztam ma. És gondolkoztam azon, hogy egyáltalán érinte minket Sámuel Ifit ez az egész kérdés, mert elég jó kis csapat vagyunk, meg vagyunk magunkban itt a Torockó téren, és igazából nem foglalkoztat minket, viszont hogyha így elnézünk jobbra-balra, a nagyvilágban elvetődünk, akár más városokban, más gyülekezetekbe, vagy ifjúság körébe, Kalakiszti, nincs itt csillagpontra, vagy bárhova, ott a Kiszti, igen, meg Nóri, meg szóval azért csak közelébe kerülünk, úgyhogy ezért hoztam, nem akarom kivesézni, meg minden részletet érintően elemezni, meg ez nem is feladatom, azt hiszem, meg ezek nagyon komoly dolgok, de egy ilyen kis bepillantásra talán most lehetőségünk van. Mielőtt belekezdenék, akkor imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, azért, mert te vagy, te élsz ma is. Dicsőítünk azért, mert te időtől függetlenül Isten vagy, és örökkévaló Úr. Köszönjük, hogy itt jártál a Földön, testben is. Köszönjük, hogy tudhatunk rólad az írások alapján. Magasztalunk téged azért, mert te meghaltál. Magasztalunk azért, mert te feltámadtál, és ezért beszélhetünk veled ma is. És köszönjük azt, hogy az ígéreted szerint itt vagy ma közöttünk. Erre nagy szükségünk van, és kérünk, hogy az Isten szent lelke az lakozzék bennünk, és végezz el a munkáját ma is. Amen. Egy sztorival kezdeném, hogy hogyan is kapcsolódott én ez az egész történethez. Tavaly júniusban végeztem a Sopronban az erdőmérnöki szakon, és szeptemberben álltam munkába, és Pécsre kerültem az Állami Erdészeti Szolgálathoz. Ez egy közigazgatási szerv, tök jó, és bekerültem egy ilyen kis, én magamat tanulónak nevezem, egy már meglévő közösségben, egy munkahelyre, ez mindannyiunkat érint, és fog is majd érinteni, és hát ott kollégák vannak, meglepő módon, és hát készültem, új munkahely, új környezet, új életszakasz, ismeritek nyilván, nem kell bemutatni, de azért, amikor készültem, már felelevenedett bennem, hogy milyen is volt ez. Bekerültem egy irodába, kaptam egy számítógépet, Gábor, ezen a számítógépen fogsz dolgozni, itt vannak a kollégák, bemutatunk nekik, és hajrá, megkapod a feladatot, csináljad. Hárman ülünk a szobába, egy volt évfolyamtársam, Péternek hívják, nem fiktív nevekkel fogok beszélni. A másik, tehát ő egykorú, egykorú a születésűek vagyunk. És a másik kollégám pedig egy olyan, hát olyan 35 körül álló fiatalember, Ricsi, Rihárnak hívják. Nem. Jó. De azért, tehát úgy hívjuk egymást, de nem vicces. És van 4 gyermeke, és családos ember, na, kezdjük a munkát. És hát ugye beletanulok, nyilván szakmailag is van kapcsolat, kérdezgetek, válaszolnak, és hát ezen kívül is, a szakmai dolgokon kívül is így beszélgetünk, meg így szóba követ két dolog. És egyszer csak így el vagyok veszve a munkában, és azt hallom, hogy a teremtés az evolúció kérdése forog témának irodában, ott hármunk között. És azt arra leszek figyelmes, hogy valahogy szóba kerül, és ez a Peti nevű srác, csontvér ateista, és mondja, hogy az evolúció, és így jó, meg mondja kemény dolgokat. És a másik ember, a Ricsi, meg mondja, hogy hát értsd már meg, hogy az Isten teremtette ezt a világot, és ennek számtalan bizonyítéka van, és nézd, és jött ezzel, hogy és nagyon keményen egymásnak estek. És én csöndbe jutottam, nézd ebből. És hát ott az kezdeti napokban fölmerült egy olyan kérdés, hogy hát itt van, lehet, hogy egy keresztény ember a szobatársam, a kollégám, hát ez milyen érdekes, és hogy ott van egy ateista srác, de miért ezzel akarjuk mi meggyőzni egymást, hogy miért kell nekünk érveket felhozni, hogy most a teremtés hogyan történt. Most a szegény Peti nem abból fog Istenhez közelebb kerülni, hogy a világ teremtéséről beszélgetünk. És nem is vettem részt a beszélgetésben, csak úgy csendben maradtam. És akkor utána együtt járunk ebédelni, meg minden úgy szóba kerültek ezek a dolgok. És akkor mondtam a Ricsinek, hogy ez tök jó, hogy teremtés meg minden, de szerintem nem ezzel kellene egy Istent nem ismerő emberhez közeledni, nem? És akkor így még egy-két dolog így szóba került. Szóltak már a cégnél, hogy vigyázzak a Ricsivel, hogy meg ne térítsen engem. Mondtam, hogy jó, hogy vigyázzak majd.
Nem kell vigyázni,
mert ezen túl vagyunk. De ez egy érdekes sztori volt, és értelmetlenek tartottam ezt a vitát. Hétfői nap, megyünk ebédelni, ki mit csinált a hétvégén. És ott mondom, hogy otthon voltam, szombaton kapáltam otthon, valami vasárnap istentiszteleten voltam, aztán ma meg itt vagyok. És akkor kérdezi, hogy igen, és milyen istentiszteleten volt? Hát mondom, református istentiszteleten. Mert úgy mondja, hogy ő is volt, hogy csak ő szombaton volt. És akkor mondom, milyen istentiszteleten? Hát, hogy ő meg a Híd Gyülibe jár. És akkor mondom, jó, tök jó. Innentől kezdve többször előjött az irodában ez a kérdés, hogy hit, Isten, hogyan állunk ezekkel a dolgokkal, és már tudtam, hogy tisztán láttuk egymást, hogy ki mit csinál. Ebéd közben például ilyen dolgok voltak, hogy lehetett választani menük közül, és tudom, babfőzelék, disznótoros, és még a harmadik. És hát én ettem egy disznótoros, tehát hurka, kolbász, véres hurka, minden. És tök komoly, de ez tök komoly, és utána mondta nekem a Ricsi, hogy te gálmát keresztény ember vagy, miért leszel véres hurkát? Nem, de már a törvény benne van, hogy ne. Ugye, hogy igen, hogy vér. Hogy? És mondta, hogy hát ő nem eszik vért, és hogy én mérezek. És akkor utólag tudod, két nap múlva jutott eszembe egyik, amivel lehetett volna neki válaszolni, de valószínűleg nem baj, hogy akkor nem jutott eszembe. Mert hát tényleg, hogy nem azt teszi tisztáltan az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön onnan. Ez lehetett volna kicsit reflektálni erre, de ez akkor nem jutott eszembe. Sokszor igen, egy másik szituáció, munkahely, új srác, ki ez a srác? Szóba került, és kiderült elég hamar, hogy járok templomban, meg itthon is van egy közösség, a főnökkel beszélgettünk, hogy ifi, igen, még ő is járt itt arra, de hogy hát te ki vagy? Hát én református vagyok. Akkor olyan vagy, mint a Ricsi. Olyan fanatikusok vagytok ti is? És akkor el kell gondolkoznom, hogy tulajdonképpen nekem is fanatikusnak kéne lennem. És erre csak azt tudtam válaszolni, hogy akkor ilyenek, hogy hát fanatikusan komolyan kéne venni a Bibliát, ami a Bibliában van. Tehát itt egy nagyon fontos önmeghatározás kellett volna, illetve kell itt a mai napig is, szerintem egy keresztény embernek a munkahelyén, hogy ki vagy te, és hogy kihez tartozol. A Ricsire egy egyértelmű bélyeg van rajta a cégnél, hogy ő nem normális. Tehát, hogy ő a lelkész úr, aki mindenkit meg akar téríteni, és egyébként szerintem nem olyan durván nyomul. Tehát nekem is osztogatott ilyen irodalmakat, meg hogy nézze meg ezt a filmet, meg hallgassa meg ezt a zenét, de nem tolakodó. De elhívott egy szombatra, szombati Isten tiszteletre, hogy menjek el egy közösségi együttlétre, de nem durván, mondtam, hogy hát még gondolkozom rajta, és hát mondta, hogy ez elég hosszú szokott lenni, de hát ha van kezem is nyitott vagyok, akkor menjek el. És hát volt bennem egy olyan, hogy legyek nyitott. Legyek nyitott a Ricsi felé is, meg legyek nyitott az ott ülő Peti felé is, aki meg tök a ateista. Tehát hogyha hívnak, akkor miért nem menjek el? És utólag talán felelőtlen tűnik ez a döntés, hogy én elkezdtem ezzel kacérkodni, de a legkezdettebb, tehát az ötlet kiinduló pontjától az volt bennem, hogy az Úristen oltalma alatt vagyok, és hát mindennek nem tettem ki magamat, de ebben a bizalomban törtem magam, hogy elmenjek-e vagy nem. És végül is egy nyugalom volt bennem, hogy élhetek ezzel a lehetőséggel. Egyrészt azért, mert hogy a Ricsitől se határolódjak el. Tehát volt bennem egy olyan. Utólag ezt esetleg lehet hogy megkérdőjelezem magamban, hogy nem kellett volna. De a Fetivel is kell beszélgessek ugyanúgy az ő dolgairól, meg az én dolgaimról. Tehát valamiféle közösséget kell vállalni. A kérdés, hogy milyen messze menő ki. Az biztos, hogy meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, és én azt mondom, hogy pusztán kíváncsiságból senki ne menjen karizmatikus gyülekezetbe, se a hídgyűlihez, se máshova, mert lényegében nincs mit tőlük tanulnunk. Nyilván eszközöket, meg módszereket lehet azt mondani, hogy egy sámonifinek is lehetne módszereket tanulnia, de ezt meg lehet tanulni akár modern managementnek a ismeretkörében. Nem kell nekünk ahhoz karizmatikus közösségbe menni, hogy ott tanuljunk bármit is, szerintem. Magamtól sosem mentem volna ilyen közösségbe, de jött egy ilyen hívás. Kicsit tartottam tőle, de elmentem végül is. És hát nagyon-nagyon röviden szeretnék beszámolni arról, hogy mi volt ott. És fontos utólag számomra, hogy ezeket a tapasztalatokat számba vegyem magamba, értékeljem, és aztán a helyükre tegyem saját magamban. Nagyon nem szeretnék foglalkozni azzal, hogy a tanítás az milyen ott egy ilyen közösségben, mert ennek nagyon-nagyon komoly irodalma van, és lehet, akinek kell érdemes is vele foglalkozni. Én, hogyha egyetlen egy szóba kéne összefoglalni mindent tömören, amit ott hangzik, akkor én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy egyrészt a stílus az nem az Úr Jézus stílusa, és a tanítás az pedig nem biblikus teljesen. Biblikus szót teljes egészében érte. Beléptem, és az első gondolatom tánc, zene, ugra-bugra. Ilyen lesz a mennyország, így fogjuk dicsőíteni az Urat, tényleg tapsal, énekkel, mindennel. Elképesztő volt. Hihetetlen hangerő uralkodik, tömegpszichózis, aki pszichológiával foglalkozik. Érdemes ezt is kifejteni esetleg. Ott a tagok különféle rángatózásokba, megrázásba, kiabálásokba törnek ki ezek a jelenségek, biztos ti is hallottatok, összeesnek, elesnek, egymásra dőlnek, és egyszer csak azt látom, hogy állunk, és a Ricsi eltűnik mellőlem. Oldalra nézek, és nincs ott. És hátra esett konkrétan. Tehát itt teljesen transzba volt, és hátra esett. És tökre megijedtem, mert baromira megütheti magát, hogy ugye ilyenkor az ember eszi. És akkor mondta nekem, hogy nyugi, megérintette a Szentlélek, nincsen semmi gond. És hát gondoltam rá, hogy ha tényleg a Szentlélektől van ez, akkor tényleg nincsen baja, mert akkor tényleg vigyázott rá. Tehát ez akkor is erős. Utólag gondoltam végig, és van egy ilyen gondolat bennem, hogy hogyan ítéljen meg ezeket a jelenségeket. Persze nyelveken szólás volt, minden volt, kökeménye. De eszembe jutott egy ige, amikor Jézushoz mennek a Getsemáni kertbe az elfogatásakor, és kérdezi, hogy kit kerestek, és akkor mondja, hogy a názáreti Jézus, és mondja Jézus, hogy én vagyok. Na, akkor estek hátra az emberek. De Jézus közelében általában előrefelé esnek az emberek, előrefelé borulnak oda Jézus lábához, mindenki, aki előtt találkozott, oda borult, előrefelé borult, oda nem pedig hátra hanyatt. Ez egy ilyen pici jelzés nekem, és azért elég fontos volt. És mondták nekem, hogy a lélek szállt, meg nyugodjak meg, és akkor gondoltam magam, hogy jó, de melyik lélek, azért az nem mindegy. Nagyon régóta erősen van bennem az a hit, hogy nagyon komolyan kell venni, hogy kétféle lélek van. Van az Isten lelke, és van a sátán lelke, ami mind a kettő aktív, tehát ezzel érdemes tisztában lenni. Viszont az is nagyon erősen bennem van, hogy az Isten az sokkal erősebb, és ő a mindenható. Tehát, hogyha vele, akkor azt tudni, hogy ő a győztes, ő már győztes. Na hát mi ez? Gábor hazament épségben, mert mondanak olyat, hogy ilyen helyekben nem nagyon lehet kijönni, tehát akkor kicsit oda mennek hozzá, de elbeszélgetem mindent. Én kisétáltam onnan. Ez egy nagyon fontos dolog. Mennyi idő után? Hát ott voltam egy jó 3 órát. És nem volt vége. Tehát mondtam a Ricsinek, mikor már lábra állt megint, hogy ne haragudjon, de el kell mennem, mert hát 3 óra ütünk, és de jó, lehet, hogy még 2-3 óra hosszat eltart ez az egész, de mondtam, hogy jó, köszönöm. Nem, hanem akkor mondtam én, hogy nem, akkor mondtam én, hogy megyek, mert már késő volt. És másnap szeretnék Isten tiszteletben. ez jó, nem akarok viccelni. Na, nagyon sokat gondolkoztam ezen, meg nagyon sokat imádkoztam előtte is, közben is, meg utána is. Sokat beszélgettem Attilával, beszélgettünk erről, sokat Pécsi ifjúban sokszor előjön ez a kérdés, többekkel. Sok feldolgozás kell, és még most is. De a végső következtetést szeretném megosztani veletek, amire eljutottam, az, hogy mi ez. Én azt fogalmaztam meg, hogy ott az az Antikrisztus működik, aki a Jézus Krisztus bőrébe bújt bele, és az ő nevében mondja. Ez ugye a igében is, a 2. Korintusban, 14-ben, hogy a világosság angyalának adja ki magát. Úgyhogy ezen nem kell meglepődni, de és ennek a fényében értékelem én. Na most, ez nem ilyen egyszerű. Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben nem csak az, hogy az Isten kegyelme kellett, hogy meglássam, hanem még a mai napig kell a kegyelem, és valószínűleg azért végéig, és mindannyiatoknak, és magamnak is, hogy ebben a kérdésben tisztán lássunk, és hogy el ne sodródjunk a karizmatikus kérdésben. Ne foglalkozunk ezzel túl sokat se, túl kell, ne betörjük magunkat, ne legyenek álmatlan éjszakáink. Kicsit tartottam tőle, hogy ez lesz, de ehhez kell az Istennek a kegyelme. És nagyon komolyan gondolom, hogy ugyanez a kegyelem kell más kérdésekben is. Tehát abban, hogy otthon a szüleiddel, hogy jössz ki, hogyan intézed a felnőtté válásodat, a testvéreiddel, ne ugorjál össze adott esetben, hogyha megbántanak, vagy görbén néznek rá a munkahelyen a főnök. Tehát, hogy ugyanez kell, nem kell túldimenzionálni ezt a kérdést, de kérni kell, és kapni lehet a kegyelmet. A hétköznapok ugyanúgy mennek tovább, Ricsivel találkoztunk, utána kérdezgettem őt, hogy mi volt ez, hogy volt ez, meggyőzni nem is akartam. Egy-két kérdést föltettem neki, azon úgy láttam, hogy elgondolkodott, volt, amire mondott valamit, de nem megyünk mélyen ebbe bele. Lehet, hogy aztán holnap visszamegyek, akkor megint valami szitu lesz. Tehát ez egy... Ott vagyok egy ilyen ember mellett, és ez a hétköznapok, ugye, amiről a Jövőbács mindig mondja, hogy a hétköznapok azok kemények. Még egy pár gondolatban szeretnék foglalkozni ezután az élményem után. A hídgyülekezetet hátrahagyva és félretéve, mert nem ez a mai ifinknek a témája, és nem akarok ebben tovább menni, hanem hogy a karizmatikus kérdés, mint hogy én találkoztam vele, és gondolkoztam rá, és találtam hozzá egy kis irodalmat, hogy ezt vizsgáljuk meg egy picit, egy pár gondolatot hoztam el, ami már kicsit másfajta lesz. Hogy ennek az egész úgynevezett karizmatikus mozgalomnak a megítéléseit a több baráttal, meg mindenkivel a beszélgetés során, ugye nagyon fontos, hogy ezt a Biblia alapján értékeljük ezt a kérdést. Tibor bácsi hívta fel a figyelmet, hogy tényleg csak bibliai érveket hozzunk fel, és a Biblia teljes tanítása alapján vizsgáljuk, és elsünk túlzásba attól, hogy valami... Tehát, hogy ne lehessen megfogni minket ebben a kérdésben. Van egy német ember, úgy hívják, hogy Rudolf Ebertshäuser, és ő füzetkéi kerültek a kezembe, egy pécsi ifis társamnak a jóvoltából ő küldte át, és ezt tanulmányoztam, és ebben egy pár gondolat. Ő egy olyan ember, aki marxista volt, és aztán több mindenfajta dolgokkal foglalkozott, és aztán mikor megtért, akkor karizmatikus közösségekkel került kapcsolatba, és ott elég keményen belement ebben Németországba, és onnan megszabadulva tesz bizonyságot az ő tapasztalatairól. Azt hiszem, hogy ő nem teológus, de a hűséges Krisztus követés és a karizmatikus tévegésnek az összehasonlítását, és hát ennek a megítélésén dolgozik ő és írt ő. Hogyha gondoljátok, akkor majd ezeket az anyagokat szívesen megosztom veletek. Mindegyiket még én sem olvastam, mert 5 füzetkét kaptam. De ebből a, tehát az ő teológiai, hát nem akarom azt mondani, hogy érveléséből szeretnék most egy pár gondolatot megosztani. A 2 Korintus 11. rész olvasnám fel, és ez alapján indulnánk el. Korintus 11. Elsőtől 4. versig. Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt, viseljetek el engem is. Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket. Mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki oda megy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. azt mondja, hogy az igazi kulcsa ennek az egész kérdésnek a Jézussal való viszonyunk lesz. Felolvasom még egyszer a második verset. Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Hogy a Krisztushoz való ragaszkodásunk az alapja annak, hogy megálljunk mindenféle kísértéssel szemben. És ugye itt arra hívja fel a figyelmet, hogy a mennyasszony és a vőlegény kapcsolatához hasonlatos a hívő ember, illetve a gyülekezet Jézushoz való kapcsolata. És ennek sokféle, tehát hogy ez egy nagyon szemetes kép, sokszor volt róla szó, igen hirdetésekben, igen magyarázatokban, és olyan, hogyha összeszednénk most, körülnéztem, és úgy tudom, de erősítsetek, hogy nincsen mennyasszony a csoportunkban, viszont már van a feleség. És van a Madi, aki már fér, hogy talán... De azt hiszem, hogy minden lányt fog érinteni előbb-utóbb ez a kérdés, hogy milyennek kell lenni a mennyasszonynak. Mik az elképzelésetek? Hogy mondhatják a lányok is, mik az elképzelés, és a fiúk is mondhatják, hogy szerint, hogy ők mit várnak majd a mennyasszonytól. És persze az Orsi is mondhatja majd. Na, mit gondoltak erről? Senki, semmi?
Hűséges. Már a házasság előtt.
Igen, tehát igen. Nyilván a feleségnek is hűségesnek kell lenni.
Ragaszkodó. Tehát el tudja viselni a bűnökényem, hogy kézsülítéjének esetleg a negatív tulajdonságait is. Igen, ragaszkodó.
Igen.
Figyelmes. Ez
van
még,
hogy tiszta.
Igen.
Csak azt akartam mondani, hogy ne legyen közön most megkérdeni. Ezt várja azt, hogy egyszer nem csak nem lesz, mert nem keresik.
És tudatosan készül, hogy mi
szerintem. És értek sem lehetődik benne, de az legyen, hogy számítson neki azt, hogy van valami, de lesz még valami több. Ne legyen közömbösnek készül.
Ha menj azt, hogy tépet még nem tudok érző pártot, akkor még el a pártól. Ha nem minden egy eljegyzésből lesz házasság, tehát ami megbecsítve úgyik az a házasság.
Én azért mondtam a ragaszkodást. Ha nem tud ragaszkodni, akkor nem lesz feleség sem ennek.
Persze nem ez a jó mennyasszony, de hogy, tehát, hogy mégis inkább legyen az esküvő előtt mondjuk őszinte, és merje fel a vállalni azt, hogy nem szeretni az esküvő. Nem azt mondja, hogy ez az ideális, ez a jó, de...
Ezt a kettőt húzza alá, hogy őszinteség és tiszta hűség. Most jó lenne, hogyha mindezt, amit most felsorolnánk, azt megkérdeznénk, hogy igaz-e ránk Jézus és a mi kapcsolatunkra vonatkoztatva. Hogy ilyenek vagyunk-e, mint egy, mint a mennyasszony, akiről most beszéltünk. Tehát azt mondja, hogy ez a magyarázat szerint, hogy egyrészt a mennyasszony nem magának él, hanem a vőlegényének, ragaszkodik hozzá, és hogy hogy kizárólagosságot élvez a vőlegénye az ő életében. Ez az, ami nem megy szerintem, legalábbis, hogyha magamat megvizsgálom, hogy azért ez nem valóság én és a Jézus kapcsolatomban. De ez lehet, sőt, ez kell. És a harmadik és a negyedik versben pedig, ugye a negyedik verset olvasom föl, mert ha valaki oda megy hozzátok és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Hogy a sátánnak viszont ez az, ami iszonyatosan fájó pont, hogyha én úgy ragaszkodom Jézushoz, ahogy itt le van írva, mint egy mennyasszony a vőlegényhez, akkor neki ez a legfontosabb, hogy ez megszűnjön, ez a kapcsolat. Ez a kizárólagosság. És ez a tisztaság. Ezt akarja megakadályozni, és a te én imádatomat és tiszteletemet akarja valahogy kisarcolni. Ezt többféleképpen is a magyarázat szerint elérheti, attól függ, hogy a hívőnek éppen milyen erősségei és gyengeségei vannak. Elérheti bármilyen evilági dologgal, és evilági dolog utáni rajongással, bármilyen szinten az önmegvalósítás kérdésében, vagy bármilyen élvezetben. És az az eszköze, hogy Krisztus helyett valami mást tesz kívánatossá, kedvessé vagy értékessé az életünkben. Ezek nagyon komoly hívőknél, akár ilyesmi szellemi, ilyen extra szellemi ismereteket is szóba jöhetnek itt, vagy extra kijelentések, vagy spirituális élmények. Az a lényeg, hogy félrevezessen, és ilyen démoni lelkekkel hozzon kapcsolatba, hogy nagy megvalósuljon az, amiről itt az ige beszél. Itt a negyedik részben fel is fedi ezt a három területet, ez a sátánnak a szándékát és annak a módszereit, hogy a sátán az más Jézust hirdet, más lelket akar velünk elfogadtatni, és valami más evangéliumot akar belénk ültetni. A más szellemmel kapcsolatban, a más lélekkel kapcsolatban a karizmatikus tanítás így hangzik, hogy a hívő az újonnan születésnél nem teljesen, vagy egyáltalán nem kapta a szent lelket, és ezért szükség van egy szellemkeresztségre, vagy valami különös megtapasztalásra a megtérése után is. És ez egy olyan sarkalatos pont, ami ellentmond azzal, amit a Biblia tanít. Felolvasok két igét ezzel kapcsolatban. Róma 8:9-et. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakozik bennetek. Tehát az Isten lelke lakozik bennünk, és úgy folytatja, hogy de akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát enélkül a lélek nélkül nincs is kapcsolatunk Istennel. Tehát nem lehet szétválasztani a szent lélek bennünk létét, és a Istennel való kapcsolatunk meglétét. Galata 3:2-t olvasom, amikor a galatákat itt szidalmazza Pál. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? Tehát, hogy hit alapján van bennünk a lélek, nem pedig valami különleges megtapasztalás, vagy kézrátétel, vagy bármi más által, hanem egészen egyszerű módon van bennünk. Csak ezt szeretjük feltükírozni, ezt a kérdést. Tehát, hogyha van szellemkeresztség, és a karizmatikus mozgalmakban van szellemkeresztség, akkor az viszont nem a szent lélek. És mivel a szent lélek kívül más, egyetlen egy darab más lélek van, az pedig a sátánnak a lelke. Tehát ezt a másik szellemet veszik ők, és ez munkálkodik az egész karizmatikus mozgalomban. A János első levelének 4. részét olvasom. Nagyon tanulságos. 1-6. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e. Mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg. Amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Bocsánat, tovább lőttem már. Ennek nagyon örültem. Nem egyértelmű. Akkor Pál még a korintusiaknak írja, hogy a más Jézus. Egy torzkép szerintem az, ami a karizmatikus gyülekezet. Mert nem ismerem a karizmatikus gyülekezeteket, tehát nem beszélhetek így. Bocsánat. Sztori. Ülök egy orvosi rendelőben Pécsen, és bejön egy asszony, mindenki, hát hogy néz ki egy orvosi rendelő, mindenki így ül. És bejön egy asszony, és hirdeti Jézust, hogy ő a segítő, ő az erőforrás, nem a gyógyulást kapsz, nem a sikert kapsz, vidámságot, megoldást kapsz a problémáidra, nem leszel beteg, és címmel, irányítószámmal ide és ide gyere, ekkor és ekkor, és találkozni fogsz vele, és minden jóra fordul, és könnyű lesz az élet. Csak azt nem teszi hozzá a végén, hogy könnyű lesz az élet ezen a világon. Tehát ez az a másik. Tehát hogyha a Bibliában tanulmányozzuk, hogy kicsoda Jézus, akkor lehet észrevenni azt. Hallottam, igen? Éppen csak azt nem tette hozzá, hogy ezen a világon lesz könnyű az életed is. Jó és boldog.
Hogy
ez az asszony. Tehát amiben most vagy. De hogyha oda tenni, akkor tökéletesen világos lenne. Még világosabb, hogy kiről beszélünk. Eszembe jutott most egy dolog, hogy ugye hogyan lehet megismerni Jézust, vagy hogy hogyan különítsük ezeket a dolgokat. Hallottam valahol, nem igaz-e vagy nem, hogyha a pénzügyen nézik, hogy a bankjegyek vagy eredeti, vagy hamis, és aki ezeket vizsgálja, és kiképzik az embereket, azoknak csak a jó pénzmintákat adják, és csak a jót látják. Hogyha a forgalomban esetleg hamis pénzt lássák, akkor azt megismerik arról, hogy az nem az igaz. Mert egyébként lehetne belemenni a részletünkbe, és azt mondom, lehet, hogy ez nem igaz ez a példa, vagy nem igaz, de lelki értelemben mindenképpen szerintem, hogyha a Bibliából ismerjük meg Jézust, akkor ő segíteni fog megismerni az ilyen szituációkban is. Ebből következik a másik evangélium. És még egy pár percig lebegtetném a számot, vagy saját példámon keresztül megmutatni azt, hogy miért van nagyon jó talaja a más evangéliumnak. Én úgy neveztem el magamba, hogy egy ilyen könnyített evangélium. És hogy ez mennyire az látszik, hogy az ember szíve az alkalmas arra, hogy egy ilyen ferdített dolgot kapjon, ami saját magából indul ki, a saját természetére játszik még rá. Amikor én először döntöttem arról, hogy nem így kezdem. Amikor világossá vált számomra, hogy az Isten engem szeret, akkor az is nagyon világossá vált, hogy rendkívül távol vagyok tőle. Ez egy nagypénteki Isten tiszteletem volt, erre emlékszem. És az is teljesen tiszta volt, hogy nagyon távol vagyok tőle, de ezt a problémát megoldotta. Hogy ez a távolság ez csökkenjen, illetve megszűnjön, ehhez kellett az, hogy Jézus meghaljon ott a kereszten, ez az ő szeretetének a kinyilatkoztatása. És még egy, ami dolog nagyon fontos volt nekem, hogy terve van az én életemmel. Elhittem azt, hogy ő mindenkinél nagyobb, ez ugye később is, már utaltam rá korábban, hogy nagyon fontos volt nekem, hogy ő mindenkinél nagyobb, és a legfőbb hatalom, akkor én csatlakozni akarok hozzá. Követni akarom őt, és tegyen az én életemmel azt, amit akar. Ez nekem csak jó lehet. És innentől kezdve kezdtem rendszeresen Bibliát olvasni, imádkozni, és innentől kezdve vette szerintem úgy sokkal jobban kezébe az életemet, hogy formált az igék alapján. Amit aztán volt, ami elment a fülem mellett, volt, amit rosszul értettem meg, de ezt hiszem, hogy ez így volt. Mindezek után, mondom, ez 10 éves koromtól fogva, hát együtt nőttünk fel, úgyhogy nem kell nagyon bemutatkoznom, hogy hallottam az igét, és Isten tiszteletek, és itt ott csendesít minden, de minden ige hirdetésben, minden ige magyarázatban teljesen, amikor odáig eljut az ige magyarázat, hogy tulajdonképpen és a lelkész áll a szószéken is, ő mondja, hogyha megvizsgálom magamat, akkor nincsen bennem semmi jó. Ez teljesen kinyomta a biztosítékot nálam mindig, hogy juthatok el én arra, hogy nincsen bennem semmi jó. És minden motivációm és minden indulatom az bűnös, mert ember vagyok. És én ezt nem tudom elfogadni, ne haragudjatok, jövök ide máskor is templomba, de ez sok nekem. És hogyha jobban megnézem a gondolataimat, ugye ez az üzenet, ha jobban megnézed a gondolataidat, most mondtad nem így is, de inkább mondom első személybe, akkor a hátterében, ez most csak rám vonatkozik, legfőképpen önzés áll, aztán talán a második helyen az irigység, van képmutatás, és a negyedik a lustaság. A képmutatás alatt pedig azt értem, hogy én azt akarom, hogy engem az emberek jónak lássanak, és hogy fontosnak, ilyen fontos ember vagyok. És ez nekem sok, hogy nincsen bennem jó. Hát voltak lelepleződéseim, és erről szeretnék most kettőt kiemelni, amikor le kellett esnem, hogy tényleg milyen indulat van a háttérben. Egyetem, vizsgaidőszak, vizsga helyzet, állunk a folyosón, bemegyek, tételhúzás, levizsgázom, kijövök, 3-as, tök jó megvan. És ott van bennem, hogy aki utánam jön, meg aki előttem megy, de jó lenne, ha neki nem sikerülne ez a vizsga. Mert ugye az azt jelenti, hogy ez a 3-as, ez nagyon tuti. Tehát, és amikor ez leesett, nyilván az Úr vitte odáig, de hát ez kegyetlen. Nem tudom, hogy ti érzitek, de amikor ez így bennem tudatosult,
megbuktam.
Totálisan. Másik. Eszter nincs itt, de itt van. BKV. Utazunk a BKV-n, jön a kalauz, van bérlet, nincs bérlet, jegy, nincs jegy. És folyékonyan hazudok a szemébe. És nem tudom, emlékszel erre a szituációra? Iszonyatosan égtem. Hogy?
Van, igaz volt.
Igen. Tehát, hogy hogy ezek így elbutyannak belőlem, és ez van bennem tulajdonképpen. Ez így két jel volt, ami sok, tehát ilyen nincs. Úgyhogy aztán az Úr azért kezelgetett, meg még most is kezelget, és ne higgyétek, hogy ennek vége van, és én se higgyem el, hogy ennek vége van, mert még majd jönnek, majd még bugyognak fel ezek a dolgok. De azt kellett, vagy azt láttam aztán meg is, és nagyon nagy ajándék szerintem, hogy, és ez üzenet, hogy Isten nem azért szeret engem, amilyen én vagyok, amilyenné ő nevel engem. Nem a tulajdonságom miatt, mert hogyha ránéz a tulajdonságaimra, akkor az emberi tulajdonság, és ezekre a háttérindulatokra és motivációkra, akkor azért csak is a haragja lehet rajtam. Csak ezek miatt csak haragudhat. Ezek miatt nem szeretet. Tehát az ő szeretete az nem az én tulajdonságaimnak a talaján áll. Nem abból forr. És ugye pedig ennek pont az ellentéte, amikor jön ez a kegyelem evangélium, hogy Jézus szeret téged, elfogad olyannak, amilyen vagy. Ha rád néz, akkor örül. Nem örül. Baromira nem örül, ha látja, és látja ezeket a motivációimat. De mindezt a... Ez az, ami szerintem félrevisz, és ezeket a tulajdonságaimat, ami az ő haragja volt, és ami miatt haragudott, ezt kell megértsem, hogy azt egy az egyben rázódította Jézusra, aki ebbe belehalt, és ezért már egy csöbb haragot se zúdít rám. És ezért vagyok én tiszta, igaz, szent, tökéletes előtte. Szóval ez kemény. És ebből aztán sok minden következik, rengeteg lelepleződés és rengeteg égő szituáció. Tehát, de ez nem könnyű. Tehát itt olyan konfliktusok, olyan nehézségek vannak, amiről azt hiszem, hogy a más evangélium nem nagyon szeret tudni, mert az inkább azt szereti, hogy téged így szeret, ahogy vagy. És pedig nem. Csak aztán majd, igen. De ez sokkal barátságosabb és sokkal elfogadhatóbb, mint hogy a mi mocsokságainkról legyen szó. Azt gondolom, hogy aki karizmatikus emberekkel találkozunk, akkor nem mindegy, hogy hogyan állunk hozzájuk. És olyan jó lenne, hogyha én is bármikor az életemben találkoznék velük, akkor ne haragudjak rájuk, vagy ne aki nyelveken szólás propagálja, hanem tudjam őket is szeretni, mert onnan is van szabadulás. És még azt szeretném mondani a legvégén, alig jutott eszembe, hogyha itt, akár a református egyházon belül találkozunk ilyenekkel, akkor ne húzzuk le a rolót. A csillagponton is találkoztam, nem tudom, hogy találkoztatok ezzel a kérdéssel, ott se húzzuk le a rolót. De azért legyünk szilárdak abban, amit hiszünk, hogy ne sodródjunk el. És hogyha ilyen kérdéseink van, akkor beszélgessünk ezekről.